11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-ai kezdettel. Az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Edelényre úgynevezett hőzivatar Debrecenre és környékére vihar csapott le kedden. Az extrém hőség miatt több üzemzavar jelentkezik a villamos energiahálózaton. Kecskeméten például 4000 fogyasztói helyen nem volt áram. A kormány.hu hőség oldalon elérhető gyors jelentésben emlékeztettek arra, hogy kedden megdőlt a hőmérsékleti abszolút rekord. Budapesten 41, Széchenyben 42°C. Fokot mértek. Túlhevülés miatt 13 esetben volt szükség betegellátásra. Az összegzés szerint jelenleg 22 vasútvonalon és 3 hévvonalon van érvényben sebességkorlátozás. Az extrém hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, ezért kimaradt több délutáni és esti vonat. Kitértek arra, hogy Szadán a felső zónai víztározó medence továbbra is üres, a vízhiány a Veresegyházán is átnyúló területtel együtt mintegy 3500 lakost érint. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A jogalkotók úgy fogalmaznak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére a nemzetgazdasági átlagkereset négyszereséről a kétszeresére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzó számát. Az indítvány általános vitájában előterjesztőként felszólaló Szabó Tibor felhívta a figyelmet, hogy a hatályos szabályozás alapján a tisztségviselők illetménye a nemzetgazdasági átlagkereset változásához van kötve. Ez 2026. július 1-től minden külön döntés nélkül mintegy 9%-os automatikus illetmény emelkedést eredményezne, tette hozzá. Szerinte ez a jelenlegi gazdasági és költségvetési környezetben nem indokolt, ezért az indítvány elfogadása esetén az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Ismét megrendezik a vidéki független színházi fesztivált. A kulturális seregszemlét szeptember végén Szentesen tartják, tájékoztatott a Vidéki Független Színházak Szövetségének elnöke. Kancsár Orsolya közölte, a szeptember 23-án kezdődő ötnapos fesztivál központja a szentesi Tóth József Színház és Vigadó lesz. A rendezvényt nem csak a Vidéki Független Színházak legizgalmasabb előadásai bemutatkozási fórumának szánják, hanem szakmai találkozóhelynek is. A programra meghívják a független színházi érdekképviseleteket, valamint a kulturális kormányzat képviselőit is, és közös kerekasztal beszélgetést kezdeményeznek a független színházi szféra jelenéről és jövőjéről. Kancsár Orsolya kitért arra, hogy a tavaly tavasszal alakult Vidéki Független Színházak Szövetsége egy év alatt megduplázta tagságát, ami egyértelműen jelzi, hogy országszerte egyre nagyobb az igény a vidéki független színházak önálló érdekképviseletére és szakmai összefogására. A szövetség jelenleg Magyarország 19 megyéjéből 11 tagszínházat tömörít, amelyek saját régiójukban meghatározó kulturális szereplők.
Az időjárásról.
A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Fully known and loved by you. I'm fully known. and loved by you.
Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, ebben az órában Kovács Róbert Péternével, a miskolci Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettesével beszélgetünk. Erika matematika-technika szakos pedagógusként és szaktanácsadóként is tevékenykedik, csak nem 4 évtizede. Szakmai elhívásról és magánéleti kérdésekről is beszélgetünk mai magazinunkban, de arról is megosztja velünk megélését, gondolatait, főigazgató helyettes asszony, hogy életében, családjuk életében a hit megélésének milyen szerepe van.
Ma már abszolút meghatározó, de nagyon sokáig nem volt ez így. Keresztény családban nőttünk fel a férjemmel mindketten, egyházi esküvőnk is volt, gyermekeink is meglettek keresztelve, de igazából ez nem volt az életünkben más, mint hagyománytisztelés, azt kell gondolnom így visszagondolva. Felnőttként értünk meg, ebben nagy szerepe volt az idősebbik lányunknak. Neki lehetősége volt egy fél évet az Egyesült Államokban cserediákként tanulni, és barátai vitték el egy ottani luteránus templomban, és hazatérve addig erősködött, míg mi is templomba mentünk együtt a család, és ott igehirdetést hallva olyan élményben volt részünk, ami vissza-vissza vitt minket folyamatosan, és évekig tartott az a folyamat, amikor azt mondhattam, hogy én most már Isten gyermeke vagyok a családdal együtt. Felnőttként konfirmáltunk a Tiszaújvárosi Református Gyülekezetben. Az intézmény is, amiben dolgoztam, közben református fenntartásúvá vált, tehát úgy gondolom, hogy Isten munkálkodó lelke mindenben a hit felé vezetett, és egészen másképpen látóvá tett onnantól, amikor a hit ajándékát megkaptuk a család együtt, és ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, hiszen mindenben az ő csodáját látom.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
I think that I've gone too far. Here you are. up on my feet again. Show me your mercy, we'll never run out. We'll never run out.
Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
Kedves hallgatóink, Kovács Róbert Péterné Erikát, a Szalai Sámuel Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettesét, matematika-technika szakos tanárt, szaktanácsadót köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre.
Áldás békesség, örömmel jöttem.
Mielőtt az elmúlt évek, az elmúlt évtizedek szakmai munkájáról szólunk, hadd kérjem meg Erikát, hogy a gyermekkor éveit idézze vissza nekünk először, hogy mi az, ami a pedagógusi pályára hívt, amikor érezte ezt az elhívást az életében, illetve mint pedagógus, hogy emlékszik vissza, hogy gyermekként az ön életében a pedagógusok szerepe mit jelentett?
Tiszaújvárosban nőttem fel, az általános iskolát és a középiskolát is ott végeztem el, és biztos mindenkinek vannak a gyerekkorában meghatározó pedagógusok. Nekem az elsős, másodikos tanítónéni most is emlékeimben van a higgadt, nyugodt, nagyon kedves személyiségével, és gyakran játszottam én is a barátaimmal tanárnéniset, biztos sokan voltak így mások is. Aztán később a középiskolában a matematika fakultációt választottam, bár igazából tulajdonképpen minden tantárgyban úgy gondoltam, hogy szívesen tanulok, de ez valamiért közelebb állt a szívemhez, így aztán a választásban is ez segített, és jelentkeztem a Bessenyei György tanárképző főiskolára, Nyíregyházára, és ott végeztem ezt el. A 4 évből 3-at nappali szakon, az utolsó évet pedig levelezőn.
Mielőtt itt a középiskola és a felsőoktatási intézményben töltött évekről szólnánk esetleg picit részletesebben, hadd kérjem meg, hogy még a gyermekkor éveire tekintsen vissza, hogy mik voltak akkor azok az értékek, amelyek formálták a személyiségét, hogy emlékszik vissza a gyermekkorára, hogy teltek a mindennapok?
Nagyon egyszerűek voltak, az édesanyám egyedül nevelt, 2 éves voltam, amikor elhunyt az édesapám egy infarktusban, és egyedüli gyermek voltam. Nagy korkülönbséggel 40 évesen szült engem, de ez valamilyen szinten nyugodt és nagyon biztos háttért is biztosított számomra. Rendkívüli szeretettel és odaadással nevelt föl. Egészen 1989-ig volt vele lehetőségem élni, hiszen akkor őt egy hirtelen haláleset szólította el, egy műtét után kapott tüdőembóliát, úgyhogy 24 évesen szüleimet már sajnos a Jóisten kegyelmében kellett tudnom. De a gyermekéveim nagyon nyugodtak voltak, átlagosak, semmi különöset nem tudnék erről mondani, de az értékek azok szerintem már akkor keresztény értékek voltak, az édesanyám hívő volt, és bár akkoriban ez még úgymond titok volt, hogy járjunk vasárnapi iskolába és templomba, de ennek ellenére ő engem mindig elvitt a sajószögedi templomba, hiszen Tiszaújvárosban, az akkori Leninvárosban templom sem volt. De fontosnak tartotta, hogy az értékek azok keresztény értékek legyenek. Ezt gyermekként nem fogtam még fel, ehhez kellett majd a felnőttkori megtérésem.
Ugye, ahogy hallhattuk korábban, a középiskola évei alatt már körvonalazódott, hogy a matematika lesz az a szakterület, ami felé orientálódik. Általános iskolában esetleg a reáltantárgyak felé való nyitottság mennyire mutatkozott meg?
A másik kedvenc tantárgyam a biológia volt. Mindig az összetett dolgok, amit így rendszerben lehet látni, azok érdekeltek, különösképpen például a genetika, vagy éppen a fizika is, tehát ezek, amiben az összefüggéseket lehetett meglátni, így most visszagondolva. Akkor én nem éreztem ezt így, ez természetes volt, ez érdekelt, de így visszagondolva ezekre az időszakokra, azok a tantárgyak érdekeltek, amiben a kapcsolatokat, az összefüggéseket lehetett meglátni.
A középiskola megválasztása hogyan történt?
Ez is olyan természetes volt, Tiszaújvárosban, az akkori Leninvárosban, a lakóhelyünkhöz közel volt az általános iskola is, és közel volt a középiskola is, egy gimnáziuma volt akkor a városnak, és akkor az természetes volt, hogy ott maradok a városban, és azt választottam. Olyan magától értetődőek voltak ez akkoriban, igazából nem is gondolkodtunk gyerekként ezen, az édesanyám pedig támogatott mindenben.
A kortársi kapcsolatok mennyire voltak erősek, akkor együtt mentek úgymond tovább egyik intézményből a másikba?
Igen, akkoriban a magas osztály létszámok voltak a jellemzőek, általános iskolában is 30 fölött és a középiskolában is, és az általános iskolai osztályból jó fele került körülbelül a középiskolában is, tehát van olyan kortársam, akivel 12 évig is jártunk együtt iskolába, általános iskolába és középiskolába is, és még megmaradt utána is a barátság ismerettség, sőt, voltunk valamilyen szinten kollégák is a városban. Sőt, egy nagyon érdekes dolgot is el tudok árulni. Évfolyam társam volt a középiskolában, a nászasszonyom. Tehát akkoriban még nem is sejtettük, hogy az ő fia és az én fiatalabbik lányom majd egyszer összeköti az életét. Tehát csak amikor megismerkedtek a fiatalok, akkor döbbentünk rá, és mosolyogtuk meg, hogy milyen kicsi a világ, és hozta össze az életsorsokat.
Még hogyha az ön középiskolai éveiről néhány gondolatban összefoglalóan szólna, mind a tanulmányok, mind az emberi kapcsolatok tekintetében.
Egy nagyon jó osztály volt a miénk, szerintem a 95% a felsőoktatásban tovább is tanult, nagyon jó pedagógusokkal, az osztályfőnök is egyébként matematikát is tanított, szerintem ez is meghatározó volt. Az ő nyugodt személyisége, az, ahogyan tanított a diákokhoz való kapcsolata, tehát ez is befolyásolt abban, hogy én jó úton vagyok, amikor ezt a pályát választom, és volt egy hétfős baráti társaságunk is lányokból, akikkel délután mindig összejártunk a tanulás után, és volt, akivel aztán a felsőoktatásban is hasonló szakon tanultunk tovább, ugyanazon a főiskolán, a Nyíregyházi főiskolán. Ezek a kapcsolatok azt gondolom, hogy talán akkor az ember életében nem is tűnnek fontosnak, de így később visszagondolva biztos, hogy meghatározóak voltak abban, hogy hogyan tovább. Tehát egymást támogattuk a döntéseinkben.
Ezek az évek sok szempontból meghatározóak voltak az ön életében, ahogy itt a korábbiakban már ezt megosztotta velem. Hadd kérjem meg, hogy hallgatóinkkal is osztam meg azt a pillanatot, ami innentől kezdve a magánélet területén is változást hozott az életében.
A középiskolai évek lezárása, ugye az érettségi banket, ez az egyik legfontosabb esemény, és az én életemben ez azért is volt nagyon fontos, mert itt ismerkedtem meg a férjemmel. A baráti társaságból az egyik barátnőmnek a ismerettségi köréhez tartozott, és a technikai hátteret biztosította az érettségi banketten, a stúdió, a zene volt a feladata neki és a barátjának, és ott ismerkedtem meg vele. Az érettségi banketről már ő is ért haza, és azóta töretlen a kapcsolatunk, 43 éve történt ez.
A megismerkedés után ön pedig más városban folytatta ugye a főiskolai éveket. Ezt az időszakot hogy foglalná össze? Ugye azért ez egy kihívás is volt, gondolom, egy kapcsolat elején.
Igen, támogattuk egymást, én is tanultam, a férjem is tanult még akkor, és hétvégenként mindig siettem haza, vagy volt, amikor ő látogatott meg, volt már akkor egy motorja, amivel rápattant, akkor a 60 kilométeres távolságot leküzdötte, de egyébként a mai szemmel nézve igen, sokkal nehezebb volt, mint a mai fiataloknak, hiszen nem volt a mobiltelefon, sőt vezetékes telefon is csak az intézményen, a kollégiumon belül volt, otthon nem volt egyikünknek se vezetékes telefon, maradt a levelezés, ami azért néhány napig tartott a levélváltás, illetve a hétvégenkénti találkozás. A nyarat aztán mindig együtt töltöttük.
És akkor itt szóljunk a tanulmányokról. Nyíregyháza?
Hát az is egy más világ, mint a mostani felsőoktatás. Tehát nem igazából voltak választható tantárgyak, adott volt egy szerkezete a képzésnek, melyik képzésen milyen tantárgy csoportokat tanul. Csoportok voltak, volt egy matematika-technika szakos csoport, 16-17 főből állt ez a csoport, és ahogy elkezdtük, be is tudtuk fejezni mindannyian, tehát nem volt akkoriban jellemző az, hogy éveket halasztanak, vagy úgy eltávolodnak egymástól a csoporttagok, és úgy nem volt ez a rostálódás, mint ahogy ma látom a felsőoktatásban. Nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott évek voltak, a vizsgaidőszak az akkor is egy kicsikét ugye rázósabb volt, mint a mai világban, de voltak jó programok, amiken közösen részt vettünk, szakestek, közös kirándulások, programok, és ott is egy összerázódott jó kis csapat volt. 4 éves a főiskola, de 3 évig végeztem a nappali szakon, és az utolsó évre azért is jöttem ki levelező tagozatra, mert Tiszaújvárosban adódott egy lehetőség, technikaszakos tanári állás, amit tanárjelölként már megpályázhattam, és így az sikerült is megszereznem, és így aztán úgy döntöttem, hogy az utolsó évet levelezőn folytatom, és össze is házasodtunk azon a nyáron, amikor a 3 év letelt, és az utolsó évben már feleségként és aktív dolgozóként éltem a mindennapjaimat. A férjemet akkor elvitték katonának is, az esküvő után nem sokkal, és ő 1,5 évig ő még ott katona volt, azok is nehéz időszakok voltak. De ezt követően született meg az első gyermekünk.
Itt maga az oktatás elméleti és gyakorlati részből is állt. Igen. Ennek a jelentőségét miben látta, hogy élte meg akkor ezt az oldalát a tanulmányoknak?
Akkoriban is nagyon fontos volt a gyakorlati képzés, már első évfolyamosként hospitáltunk, illetve a tanulók között pszichológiai gyakorlatokat végeztünk, és utána a következő évektől folyamatosan voltak gyakorlati tanításaink is. Az utolsó év igazából már erről szólt leginkább, ezért is mertem azt választani, hogy a levelező tagozaton fejezem be, hiszen addigra már voltak tapasztalataink. Nagyon jó gyakorlatvezető tanáraink voltak, akiktől a módszertant megtanulhattuk, sőt olyan tanáraink voltak a matematika szakon, akik nevesek a matematika tankönyv írásban is, a Hajdú matematika tankönyv csomagot említjük, akkor az első évben, amikor a főiskolát végeztem, akkor Hajdú tanár úr még ott volt a főiskolán, utána ment el a pedagógiai intézetbe, de még vizsgáztunk nála, de az államvizsgán például Ceglédi tanár úr, aki társszerzője a matematika könyveknek, a Hajdú matematika tankönyv családnak, ő volt a vizsgabizottság elnöke, sőt módszertant is ő tanította nekünk. Úgyhogy igazán nagy nevek mellett sikerült tanulni, sőt a technika tanszéken akkoriban igazából csak műszaki tanszék volt ez, nem is volt a háztartástan része az oktatásnak, ott pedig Vágyi Péter volt a tanszékvezető, aki szintén nagy név volt ebben a szakmában, és hálás vagyok a jó Istennek, hogy ilyen pedagógusoktól, ilyen tanároktól, képzőktől tanulhattam, amit aztán később kamatozhattam a munkámban is.
Mik azok a pedagógiai módszerek, amelyeket kiemelne, amit fontosnak tartott így az elmúlt évtizedekben is a pedagógusi munka terén? Vagy változott esetleg ez az évtizedek alatt, amikor ugye fiatalként elindult, és hogyan formálódott ez esetleg?
Hát nagy mértékben ebből az elmúlt 40 évben nagyon sokat változott a módszertan, hiszen amikor a pályámat kezdtem, akkor a technikai eszköz, a oktatás technikai háttér még nem olyan volt, mint a mai világban. A legkorszerűbb technika az írásvetítő volt, és nagyon sok fóliát írtunk, illetve papírral dolgoztunk, hatalmas nagy plakátszerű, plakátméretű papírokon, de a csoportmunka, a páros munka, az egyéni munka, a differenciálás akkoriban is nagyon fontos szerepet kapott már, tehát igazán az volt a fontos, hogy minden tanulóhoz megtaláljuk a hozzávezető utat, a személyiségét, az egyéniségét fejlesztő módszereket. Igazából, ami változott ebben az évtizedek alatt, az, hogy milyen eszközökkel valósítjuk meg ezeket a különféle módszereket. De ebben már itt a Miskolci iskolában szerezhettem nagyon sok tapasztalatot, rengeteg pályázatban vehettem részt, amiben különféle módszertani eszközöknek a használatát tanulhattuk meg, sőt fejlesztői, implementálói lehettünk a pályázat során korszerű eszközöknek, például a Lego robottal történő probléma megoldó képességet fejlesztő módszereknek az alkalmazásában. Ebben sokat publikáltam is a Nemzeti Köznevelési Portálon fent található 30 óravázlatom. Ebben a pályázatban implementálóként vettem részt kollégákkal együtt. Tehát a módszertani fejlődés az a 40 év alatt folyamatos volt napról napra, képzésről képzésre. Rengeteg képzésen vettünk részt, folyamatos volt akkoriban is a pedagógus továbbképzés, ahogy ez most is tapasztalható.
Ennek részleteiről is, vagy hogy milyen képzéseken, milyen tanulmányokban vett még részt, szólunk hamarosan. Még itt, hogyha az emberi oldalról gondolkodunk, akkor mik voltak azok az értékek, amelyek meghatározták a pedagógusi munkáját, és az azóta eltelt idő alatt?
Hát igen, érdekes, hogy a 86. szeptember 1-én kezdtem el dolgozni, és akkor még jó néhány évig úttörőket is neveltünk, úgymond, tehát más volt a más volt az ideológia, aztán ez folyamatosan valahogy diák önkormányzattá alakult át szép lassan, tehát megmaradt a diákok önszerveződése, és megmaradt, hogy ezt mi pedagógusok támogassuk, a kapcsolat ugyanúgy meglegyen. De nagyon fontos a szülőkkel való kapcsolat, hogyha nincs meg ez a napi szintű támogatása, együttműködés, a szülőkkel történő együttműködés, akkor nem tudunk sikeresek lenni a tanulókkal való munkában, a tanulók fejlesztésében. Ha a tanuló azt érzi, a diákok azt érzik, hogy a szülő és a pedagógus összefogott az ő érdekében, akkor ő is sokkal motiváltabb és sokkal eredményesebb lesz a tanulásban, illetve eredményesebb lesz a fejlődése és a mi munkánk is.
Ennek részleteiről hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kovács Róbert Péterné Erikával, a Szalai Sámuel református kéttanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettesével. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinműsorunk mai vendége Kovács Róbert Péterné Erika, a Szalai Sámuel Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettese, aki, amint a korábbiakban már hallhattuk, a Tisztaújvárosi Iskolában kezdte meg pedagógusi munkáját erre az időszakra, hogy emlékszik vissza.
Fiatal házasként és még igazából főiskolai hallgatóként 1986-ban szeptember 1-én kezdtem meg a munkámat a Tiszaújvárosi akkori 3-as számú általános iskolában, ami később Kazinczy Ferenc nevét vette föl. Először ugye főként technikát tanítottam, illetve matematikát kevesebb óraszámban, és a főiskolát befejezve 87 után gyermeket is vállaltunk, aki 88-ban született meg. A Gyedről visszatérve osztályfőnöki feladatokat is kaptam. Egészen igazgatóhelyettesi megbízásom még folyamatosan voltam osztályfőnök, illetve a matematika és a technika munkaközösségeknek az aktív tagja. Technikából versenyeket is szerveztünk, regionális versenyeket. Az ottani szaktanácsadó kolléga szervezte ezt mindig. Nagyon jó kis munkaközösség működött a városban. Akkoriban 5 iskola is volt, amikor a pályámat kezdtem Tiszaújvárosban, mind külön intézményként működött 2000-ig. És nagyon jó munkaközösségek működtek intézményeken kívül is, tehát nem csak egy intézményen belül, hanem a városon belül működtek a szakmai munkaközösségek. Házi versenyek, városi versenyek, regionális megyei versenyek is. Technikából jutottak megyei versenyre is tovább gyermekek, az általam tanított gyermekek, illetve kerékpáros versenyekre is, ide Miskolcra is jutottak tovább megyei versenyre, kapott külön díjat az egyik általam tanított kisfiú is. Ezek az évek nagyon szépek voltak.
Az első gyermekük megérkezése hogyan formálta a családjukat, hogy mit jelentett az önök életében szülővé válni?
Én úgy gondolom, hogy minden házaspár az első gyermekük érkezését egy csodaként éli meg. Ezt mi is így éltük meg. Nagyon nagy öröm volt az életünkben, és azt gondolom, hogy pedagógusként is az embert megváltoztatja, amikor gyermeke születik. Igazán pedagógussá szerintem akkor válik valaki, egy hölgy, amikor anya is lesz, illetve egy férfi, amikor apa is lesz, hiszen akkor napi szinten gyermeket fejleszt, ha nem is ilyen tudatosan, hanem ösztönösen, a családban hozott értékeket továbbadva, ezek nagyon fontosak. Itt is rendkívüli hálával gondolok édesanyámra vissza, a férjemre, aki támogatott végig, hiszen támogató család háttér nélkül nem hiszem, hogy itt tudnék most ülni, és ezt a beszélgetést nem hiszem, hogy ilyen békésen, ilyen visszagondolva az elmúlt 40 évre hálával tudnánk megtenni. Sok minden szerepet játszott az életünkben az elmúlt 40 évben. A gyermekek születése az igen, ilyen rendkívül fontos volt, és változtató erejű.
Milyen korkülönbség van a gyermekek között?
5,5 év. 88-ban született Edina lányunk, és 93-ban Zsófia lányunk. Tehát Edina után visszamentem dolgozni, osztályfőnök lettem. Őket 3 év után kellett rá bízni más kollégára, mert akkor lettem várandós a második gyermekünkkel, de utána, amikor Zsófia után mentem vissza dolgozni a Gyedről, akkor onnantól folyamatosan osztályfőnök voltam egészen 2012-ig.
És említette, hogy talán a pedagógusi munkáját is picit más szemmel végezte innentől kezdve?
Mindenképpen. Innentől nem csak pedagógusként tekint egy gyermekre az ember, hanem egy picit második szülőként is, és úgy is tudnak fordulni. Befordult már elő olyan, hogy véletlenül azt mondta egy diák, hogy anya hirtelen, és aztán ő is belegondolt, hogy ez most csak tanárnéni, nem anya, de igen, úgy tudnak fordulni az emberhez szeretetre vágyóan, és mi is szeretettel tudunk hozzájuk fordulni, és ez az anyaság ebben többet ad az embernek, én úgy gondolom. Másként nézünk egy diákra, miután mi is anyává váltunk, mint előtte.
És itt, ahogy hallhattuk, folyamatosan képezte magát.
Igen, és egyre több feladatot is bíztak rám. Osztályfőnöki munkaközösség vezető lettem Tiszaújvárosban. Ez 2000 után történt. 2000-ben volt egy nagy intézményi átszervezés a városban, ahol az akkori 5 intézményt egy általános iskolával egy összevont intézményé alakították át, és akkoriban 75 osztályfőnök volt, és ennek a 75 fős osztályfőnöki munkaközösségnek a vezetését bízták rám, amit 2012-ben azért adtam át más kollégának, mert akkor viszont az önkormányzat egy iskoláját, a Kazinczy iskolát a Tiszaújvárosi Református Gyülekezet fenntartásába adta át, és mi ebben a tantestületben dolgoztunk a kollégákkal akkor, és onnantól igazgatóhelyettesi feladatokat kaptam az akkori igazgatómtól, Torony Attilánétől, amit 5 évig volt lehetőségem végezni. A továbbképzések, tanulmányok mellett hagyj említsem azt meg, hogy az igazi továbbképzés tanulás az napi szinten történt azokban a tantestületekben olyan vezetők mellett, akik mellett dolgozhattam 31 évig Tiszaújvárosban. Durony Attiláné igazgatótól igazán nagyon sokat tanultam, hogy milyen egy jó stratégia a vezető szemlélete, hogyan látunk előre, illetve olyan tantestületben, akik magas színvonalon dolgoztak a kollégák. Hálás vagyok ezért a 31 évért, de ugyanazt mondhatom el, itt a Miskolci Szalai iskoláról is, hogy módszertani gazdagságban, szakmai megújulásban ezek a szempontok mindig fontosak voltak ebben a tantestületben, a módszertani megújulása, a szakmai minőség, a szülők és a gyerekek felé az elhivatottság, és ezekért az évekért is azért vagyok hálás, mert minden nap tanultunk egymástól. Ujjás Ágnes igazgatóasszony ösztönzése nélkül nem lennék mesterpedagógus, tehát neki is csak hálás lehetek azért az elmúlt 9 évért, amit itt töltöttem a Szalai iskolában. Folyamatosan tanultunk egymástól nap mint nap, és mindig jó szívvel fogok visszaemlékezni a 40 év minden napjára.
Magánéletről, szakmai munkáról is szóltunk a korábbiakban. A hit az milyen szerepet tölt be a családjuk életében, az ön életében?
Ma már abszolút meghatározó, de nagyon sokáig nem volt ez így. Keresztény családban nőttünk fel a férjemmel mindketten, egyházi esküvőnk is volt, gyermekeink is meglettek keresztelve, de igazából ez nem volt az életünkben más, mint hagyománytisztelés, azt kell gondolnom így visszagondolva. Felnőttként értünk meg, ebben nagy szerepe volt az idősebbik lányunknak. Neki lehetősége volt egy fél évet az Egyesült Államokban cserediákként tanulni, és barátai vitték el egy ottani luteránus templomban, és hazatérve addig erősködött, míg mi is templomba mentünk együtt a család, és ott igehirdetést hallva olyan élményben volt részünk, ami vissza-vissza vitt minket folyamatosan, és évekig tartott az a folyamat, amikor azt mondhattam, hogy én most már Isten gyermeke vagyok a családdal együtt. Felnőttként konfirmáltunk a Tiszaújvárosi Református Gyülekezetben. Az intézmény is, amiben dolgoztam, közben református fenntartásúvá vált, tehát úgy gondolom, hogy Isten munkálkodó lelke mindenben a hit felé vezetett, és egészen másképpen látóvá tett onnantól, amikor a hit ajándékát megkaptuk a család együtt, és ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, hiszen mindenben az ő csodáját látom, mindenben az ő támogatását érzem, és ha visszagondolok az életemre, minden szakaszában ott volt velem, akkor is, amikor én még nem vele jártam, és nem láttam az ő munkálkodását, de megváltoztatott, ahogy az igében is van, más emberré kellett lenni, és most már egészen más értékrend szerint élünk, és más fontos az életünkben. Hálás vagyok, hogy igével kezdhetjük a napot, folyamatosan van hova vinni a terheket. Én nem állítom, hogy könnyebb lett attól az életem, hogy hitre tértünk, de más lett, mert érezhetem mindenben Isten támogatását a családdal együtt, és azért külön hálás vagyok, hogy együtt a férjemmel térhettünk meg, aki annyira aktív már a gyülekezetben, hogy 2018 óta a presbiteri tagzsákot is magára tudta vállalni, és aktív gyülekezeti tagként tudunk szolgálni, ezért is hálás vagyok az Úrnak. Nagyon jó a gyülekezetünk, épülő gyülekezet, több lelkészünk is van, és ez azért jó, mert több lehet a gyülekezeti alkalom is, és épülhet a gyülekezet hétről hétre, napról napra, hálásak vagyunk a lelkészeinknek, akik segítenek a mindennapi életben a hitet megélni, és a igét közvetítik velünk, és táplálják segítségükkel. Isten munkáját végzik, ők is szolgálnak, és csak hálával tudok róluk szólni. Köszönöm az Úrnak, hogy ilyen lelkészek támogatnak nap mint nap bennünket és a gyülekezetet.
Van esetleg olyan ige szakasz, vagy vissza tud olyan alkalomra gondolni, ami különösen sok erőt adott onnantól kezdve, hogy megérintette az az üzenet, vagy egy-egy találkozás?
Igen, a Filippi levél az gyakran köszön az én életembe vissza, semmiért se aggódjatok, vagy a János evangéliumából a ne aggodalmaskodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem, ezek nap mint nap itt vannak az életemben, és tulajdonképpen a napi ige az mindig. És a napunk úgy kezdődik, hogy a reggeli kávé mellett én szoktam olvasni az igét, és együtt imádkozunk, és ugyanez este is megvan, hogy számot vetek. Úgy indulok a napnak mindig, hogy Uram, adj erőt, hogy ma jobb legyek, mint tegnap, hogy a bűnt elkerüljem. És hát ugye, ha valaki ezt így próbálja, akkor se biztos, hogy sikerül. Legtöbbször azért a nap végére mindig van mit letenni terheket, de ez a jó, hogy van hova vinnem. És akkor így úgy tudom a következő napot elkérni, vagy az éjszakát az Úrtól, hogy megpihent a lelkem, és nem aggodalommal van tele. Tehát a ne féljetek, a ne aggodalmaskodjatok, mondják is, hogy 365-ször van benne a Szentírásban, hogy ne féljetek. És én ezt próbálom az én életemben, mert egyébként én egy alapvetően aggodalmaskodó típus tudok lenni. Rögtön általában meg ijedek, hogyha valami olyan élethelyzet adódik, de a következő gondolatom tud az lenni, hogy most is itt van velem az Úr, és ez a probléma, vagy ez a feladat is megoldható az ő segítségével, és ez így szokott lenni. Tehát például Dávid élete, Dávid királyi azért nagyon fontos a mi életünkben, mert annak ellenére, hogy az egyik legnagyobb király volt, a legfontosabb a Ószövetségben, mégis súlyos bűnöket kellett cipelnie, de az a példa, ahogyan ő a zsoltárokban az Úr elé viszi a bűneit, és ahogyan meg tudja alázni magát és az Úrtól a megbocsátást kérni, az mindannyiunknak példa lehet, és ez segít nekem is a mindennapokban. Egyébként van egy olyan filmsorozat, két évada van már meg, hogy Dávid háza, ezt tudom mindenkinek ajánlani. Csodálatos, ahogyan bemutatják benne, hogy egy egyszerű pásztorfiúból hogyan válik hatalmas királyá valaki, egyedül Istenhez való fordulással és az ő támogatásával, neki semmi sem lehetetlen, csak nekünk, embereknek.
És ahogy itt említette, 2018 óta presbitere a férje a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben, de a 2018-as esztendő az ön életében is egy fontos mérföldkő, hiszen más intézményben kezdte meg ugye itt a munkáját.
Igen, 2017-ben történt ez, az szeptembertől, az akkori tanévtől. Ugye egy 5 éves ciklusban voltam igazgató helyettes Tiszaújvárosban, az ottani igazgató akkor nyugdíjba ment, és mint említettem, ott technikát tanítottam. Igazgató helyettesként csak ezt a feladatot tudtam vállalni, mert korlátozott a helyettesek óraszáma, és egyedüli technika szakosként ezt a feladatot kellett vállalnom. Viszont 2017-ben, amikor nyugdíjba ment a igazgató Tiszaújvárosban, pont ugyanakkor adódott egy lehetőség itt Miskolcon a Selyemréten, ahol matematika szakos tanárt kerestek, és úgy gondoltam, hogy ez az Úr hívása, hiszen mindig is hiányzott a matematika tanítás, és itt 20 órában is matematikát tudtam tanítani, úgyhogy úgy döntöttem, Istenhez fordulva és tanácsot kérve akkor is tőle, bár hónapokkal előtte még ezt egyáltalán nem terveztem, hogy akkor jövök ide Miskolcra, a Selyemrétre, majd itt nyugdíjba ment a igazgató helyettes kolléganő, és akkor 2018-ban kaptam meg ezt a feladatot, és azóta folyamatosan végzem is, hogy őt pótolva igazgató helyettesi munkát is végezzek, amellett, hogy matematikát tanítok folyamatosan, és a szakmai továbblépésre is itt ebben az intézményben volt lehetőségem. Míg 2016-ban Tiszaújvárosban minősültem pedagógus 2 kategóriába, ugye valószínűleg sokak előtt ismert az, hogy 2013-tól lépett be a pedagógusok életébe az életpálya modell, ami azt jelentette, hogy akkor 2013. szeptember 1-én mindenkit, akinek 2 vagy 6 évnél több munkaviszonya volt, pedagógus 1 kategóriába soroltak be, és elindultak a pilot minősítések, akkor abban azok vehettek részt, akiknek volt már pedagógus szakvizsgájuk, és bizonyos meghatározott éveik. 25 éve én is a pályán voltam már akkor, de éppen végeztem a közoktatás vezetői szakvizsgát, így a pilotban nem volt lehetőségem részt venni, de elsőként minősültem az intézményben, többiek számára is igyekeztem példát adni ebben. A Aztán amikor 2017-ben ide a Miskolci Szalai Sámuel Református iskolába kerültem, akkor itt a igazgatóasszony ösztönzésére is és biztatására is a mesterpedagógusi minősítésbe is jelentkeztem, és 2020-ban a COVID időszak alatt történt a minősülésem, és akkor számot adva az addig eltelt időszakról tudtam megmutatni, hogy mi az, amit eddig ebben a szakmában én képviseltem és csináltam, és sikerült a minősítés. Ha kicsit büszkén mondhatom, hogy 100%-os volt a minősítés során, amit elértem, és utána szaktanácsadóként tudtam folytatni 2021-től a munkát, a tanítás mellett is, amit nagyon szerettem csinálni. Nagyon jó kis szaktanácsadói csapat működik a Református Pedagógia Intézetben, most már országos lefedettséggel. Nagyon sok mindent csinálunk tantárgygondozó pedagógusokként, szaktanácsadóként. Publikálunk módszertani anyagokat, készítünk, támogatjuk a kollégákat, nem csak a tantárgy, hanem mindenféle területen segítjük, hogyha minősítésre jelentkeztek, tehát igen sokrétű a szaktanácsadói munka, amit sikerült így 5 évig csinálnom, és ezért is hálás vagyok, hogy amit ennyi év alatt összegyűjtöttem tapasztalatot, másoknak átadhatom.
Néhány példát már hallhattunk erre vonatkozóan, de mik még esetleg azok a felületek, ahol mindezt tovább tudja adni?
Hát elsősorban a Református Pedagógiai Intézet honlapját említeném meg, ahol a kollégáknak a szaktanács adói segítségen kívül rengeteg módszertani anyag található meg, ott oktató videók és különféle egyéb módszertani segédletek is megtalálhatók, illetve van a református tananyagtár, ami remélem, hogy csak átmeneti időszak az, ami most egy kicsikét akadályozott a működése, de ez is évek alatt rengeteg munkát fektettek bele a kollégák, és én nekem is nagyon sok feladatom van ott, amit meg lehet nézni. Ezek tantárgyanként elérhetőek, illetve van is, ami működik benne, de most mondom, egy átmeneti időszak szerintem, ami egy kicsikét akadályozott a működése, de ebben foglalkozások, különféle feladattárban található feladatokat lehet megnézni, és a tantárgyhoz kapcsolódó, a matematika tantárgyhoz kapcsolódó számtalan témához oktató videó, ami a tanítás során felhasználható a kollégáknak, ezen a honlapon elérhető a Református Pedagógiai Intézet honlapján, illetve a Nemzeti Köznevelési Portálon is vannak óravázlatok fönt minden tantárgyhoz, és itt is megtalálható, amit említettem már, Lego robottal megoldható óravázlat 30, amit én oda készítettem implementálás során. Készítettem módszertani segédletet a táblajátékokkal kapcsolatosan, önállóan is, illetve más kollégákkal tárgyszerzőként is több ilyen kiadványunk van, ami elérhető. A táblajátékok az egy fontos eszköze a tanulók fejlesztésének nálunk a Szalai iskolában. Az iskola összetételéről még nem említettem semmit, de nálunk a tanulók közel fele, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, vannak sajátos nevelési igényű gyermekeink is, és más szakértői véleménnyel rendelkező tanulók is, akiknek a fejlesztésében nagyon fontosak a sokrétű módszertani eszközök, és például a táblajátékok, vagy a Lego robot, vagy a KIP, mint módszertani program az segíthet, ezt is biztos sokan ismerik, a komplex instrukciós programot, amit a helyi keresztúri iskolában Kálnagy Emese dolgozott ki, aki akkoriban ott igazgató volt, de most már egyetemi oktatóként tanítja a leendő pedagógusokat, és neki ez egy nagyon fontos módszertani fejlesztő programja volt, kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekek számára, ami heterogén csoportalkotással, táblajátékokkal kiegészítve, illetve a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartást mellé téve egy olyan komplex csomagot jelent, így röviden néhány szóban összefoglalva, ami nagyon fontos az olyan gyerekeknél, akik hátránnyal küzdenek, családból hozott hátránnyal, segít a kompetencia mérés eredményeinek a javításában is, és mi ezt itt a Szalai iskolában évtizedek óta használják a kollégák, illetve én már mikor idejöttem, láttam a nagy tapasztalatot, amiben ők ezt már az évek során összegyűjtötték és használták a tanulók fejlesztésére.
Hogyha visszagondol az elmúlt, ugye csak nem 40 évre, amit pedagógusként az eddigiekben, ugye munkaként vagy szolgálatként megélt, akkor ki lehet emelni olyan dolgot, vagy olyan dolgokat, amire a legbüszkébb, mind a szakmai, mind az emberi oldalát nézve, illetve érkezett olyan visszajelzés ön felé, amikor elismerték itt a mindennapokon túl egyéb formában is az ön munkáját?
Itt két oldalról közelíteném, akkor ezt a szakmai oldalról először. Tiszaújvárosban a pedagógusoknál működött a szakszervezet, és főleg akkor, amikor még több intézmény összevonásában volt lehetőségem nekem is dolgozni, és ott ilyen munkát is vállaltam, és amikor 2012-ben ezt a feladatot másnak adtam át, akkor egy elismerést is kaptam a munkámért, az Eötvös József emlékplakettet, erre is büszke vagyok, illetve a Kazinczy Ferenc Református Iskolában, Tiszaújvárosban a fenntartó megalapította a Kazinczy díjat, és az első kiosztásakor én is megkaphattam ezt a díjat, erre is büszke vagyok. A másik oldal, amit eszembe jutott, amikor a kérdést meghallottam, az pedig az, amit az ember pedagógusként igazából szülőktől vagy diákoktól kap. Amikor egy fogadórán itt a Szalai iskolában azt mondta egy szülő nekem, hogy a matematika tantárgyat tanárnéni miatt szerette meg a kisfiam, aki egyébként nem volt egy matematikus beállítottságú, de rendkívül módon szorgalmas volt, és valamilyen módon sikerült őt motiválnom, illetve hát a gyerekek visszajelzései. A tanár búcsúztatók a 8. évfolyamoknál, azok is egy nagyon meghitt események, nem régen vagyunk túl itt most is, és mindig olyan szépen tudják összefoglalni a gyerekek azt a 8 évet, amit ők az iskolában megéltek, és amikor rájuk tekintünk, így volt ez most is, akkor vagyunk igazán büszkék, és azok az igazi elismerések, ahogyan ők ezt ki tudják fejezni, ezt teljesen önállóan csinálják, elmondják a gondolataikat a pedagógusokról, akik tanítottak ki, miért szerettek és hogyan élték meg azokat az órákat, amiket velük voltunk, és ilyenkor az jut eszembe mindig, hogy igen, ezért megérte, és ez az igazi elismerés.
Ugye egy picit most vissza is tekintettünk, de egy beszélgetésünk végéhez közeledve azt szeretném kérni, hogy egy picit tekintsünk most a jövő felé, a közeli vagy távolabbi jövő felé tekintve. Mik azok a tervek, célok, gondolatok, amelyek most meghatározzák az életét, és velünk is megosztana?
Nagy változás fog bekövetkezni az életemben szeptembertől. Szeretnék élni a nők 40 korkedvezményes nyugdíjával. Én augusztusban elérem a nők 40 évét, tehát 40 éve a pályán, 40 tanév, és úgy gondoltam, hogy ezt a lehetőséget én használom, és nyugdíjba fogok vonulni, tehát az életem egész más fordulatot fog venni. Ezt várom is, egy picit azért úgy is tekintek rá, hogy kihívások is biztos lesznek benne, és át kell teljesen szerveznem az életemet, de várom is, hiszen van két unokám, és a nagyobbik unokám, ő iskolát fog kezdeni Tiszaújvárosban, a református iskolában, és szeretnék ott mellette lenni támogatóként, ezt a család úgy érzem, hogy igényli is. Tervek azok, azt gondolom, hogy nem igazából tervezek, eszembe jutott most az, amit egyszer egy dokumentumfilmben a televízióban láttam, egy református lelkésztől is megkérdezték ezt, és azt mondta, hogy tervezni nem, ő nem, az úr már mindent elkészített, ő kíváncsian várja, hogy mit tervezett még neki. Én is így vagyok vele, a napokat az úr számolja, én nem. Már volt, amikor megkérdezték tőlem a kollégák, hogy vágod-e már a centit, ugye? És mondtam, hogy nem, minden napért hálát adok, minden nappal közelebb vagyok akár a nyugdíjhoz, vagy az úrhoz, és én is ezt várom, hogy milyen ajándékokkal fog még megajándékozni engem, ha jó Isten.
Isten gazdag áldását kívánom további életére, családjuk életére, és köszönöm szépen, hogy megtisztelt minket most, hogy itt a stúdióban beszélgethettünk.
Én köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Kovács Róbert Péternével, a Szalai Sámuel Református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettesével, matematika-technika szakos tanárral beszélgettünk. Itt az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnyéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.